Isten igéjét szintén Mózes első könyvéből olvasjuk ezen a héten, és a harmadik rész következik. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta az Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni abból arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért függefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint a szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fára lettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Ekkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei volt közt, hasadon járni és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeket, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára is attól, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mezőnövényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza is fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Aztán ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki a kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Imádkozzunk. A felolvasott történet nagyon jól ismert, a Biblián kívül még nagyon sok műben feldolgozták. Valószínűleg azért, mert az egyik legfontosabb története a Bibliának, mert elmeséli azt, hogy hol van az ember, és milyen állapotban vagyunk most mi, miért van szükségünk egyáltalán megváltásra, hol tartunk, honnan jöttünk. Azért is fontos szerintem ez a történet, mert addig, amíg a teremtés beszél arról, hogy Istennek milyen a terve a világgal, vagy milyen terve volt a világgal, addig a bűnbeesés története, illetve az előtte lévő néhány vers, az, ha nem is nagyon világosan, de beszél arról, hogy milyen Istennek a terve az emberrel, hogy mi az elképzelése, mi volt az elképzelése arról, hogy hogyan akar ő együtt élni az emberrel. Mert nagyon különlegesre lettünk teremtve, nem olyanra, mint az állatok, nem olyanra, mint bármi más, mi nagyon egyediek vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette az embereket. És igazán az a kérdés, hogy Istennek egyáltalán miért jutott eszébe az, hogy
teremtsen világot, hogy miért akart embert teremteni. Azt gondolom, egy picit beleláthatunk a bűnbeesés történetén keresztül, ugyanis tudunk valami fogalmat alkotni valamiről, hogy milyen lett volna a jó, miután elromlott. Tehát az ember azzal is tud valami információt szerezni valami jól működő dologról, hogy milyen az, amikor az rosszul működik. Van egy nagyon fontos kérdés, úgy látom ebben a történetben, amit nem lehet megkerülni, de azért szívesen megkerülnék. Szinte minden alkalommal, amikor bűnbeesésről beszélek emberekkel, különösen akik nem hisznek Istenben, akkor fölteszik ezt a kérdést, és komoly választ várnak rá. Hogy miért volt ott a fa? Hát mennyivel egyszerűbb lett volna Istennek, hogyha nem rakja oda azt a fát, vagy legalábbis valami magas szögesdrót kerítéssel körbeveszi, és akkor hát legalább fájdalmas legyen oda menni. Vajon nem gonoszság az Isten részéről, hogy teremt egy kertet, és pont a közepére, ahol mindenkinek szem előtt van, odarak egy fát, amelyiknek szép gyümölcse van, valószínűleg jó ízű is, mert hát Éva nem tötte ki rögtön, és aztán azt mondja, hogy és arról meg ne egyél, mert ha eszel, meghalsz. Milyen dolog ez? Hát nem lett volna sokkal jobb az embernek, hogyha nincs ott a fa. Nem lett volna sokkal egyszerűbb, könnyebb életünk, ott élnénk az Édenben, mindenünk meg lenne, élveznénk Istennek a közvetlen kapcsolatát. Azt olvassuk később, hogy Isten hűvös alkonyatkor ott sétált a kertben, az ember meghallotta a hangját, és gyorsan elbújt. Ebből ugye mi következik? Hát addig is sétált ott Isten a kertben. Addig is meghallotta Isten a hangját. Csak akkor nem bújt el. Hát milyen fantasztikus lenne, hogyha egy jó berendezett, jó termű kertben sétálhatnánk, és úgy esténként 6 óra felé előjönne Isten, és akkor lehetne vele beszélgetni. Egy csodálatos világ lenne is erre. Isten odalakott egy fát, hogy ingerelje az embert. Ez az egyik olvasata a történetnek. És ugye nyilvánvaló, hogyha az ember jó hosszú ideig él, ismerjük azért az ember természetét, minden fáról levet már, kivéve egyről, hát ugye egyre nagyobb lesz a kísértés, hogy azt is meg kéne kóstolni. Csak nem lehet az olyan rossz, hogy minden fa jó volt, ráadásul még azt mondta róla Isten, hogy ez egy különleges fa, a jó és gonosz tudásának a fája. Na most az a helyzet, hogy erre a kérdésre konkrét választ nem ír az ige, hogy miért tette oda Isten a fát. Sajnos nagyon sokszor azokra a típusú kérdéseink, amik úgy kezdődnek, hogy miért, azokra Isten nem válaszol, hanem úgy mond mindenféle dolgokat, amiből lehet következtetni arra, hogy mit úgy gondol, de a konkrét miért kérdéseinket nem nagyon szokta megmagyarázni. Valószínűleg azért, ami miatt mi nem szoktuk magyarázni a relativitás elméletet az óvodásoknak. Tehát úgy nehezen tudnánk megérteni. Ha az ő teljességében magyarázna, inkább körbe magyarázza ezeket a kérdéseket. Én úgy látom, hogy ezt, hogy miért volt ott a fa, ez is egy ilyen nagy képből következik csak. És sokféle mű született erről a történetről, többféle megközelítésben. Madács az ember tragédiájában a Bibliában nem meglévő magyarázatot ad, hogy hát azt a fát az ördög sugallatára rakta oda Isten, mint az ördögnek a jussa. Minden egyéb istené, na de egy icipicike azért jusson neki is, és akkor az a lehetőség, hogy kísértésbe ejtsük az embereket, ez az ördögnek az ötlete. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van. Tehát nem az ördög ötlete, hogy ott legyen az a lehetőség, hogy az ember döntsön, hanem igenis az ember különlegességét mutatja ez. Mégpedig azért, mert ugye Isten azt mondja, hogy az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert, valószínűleg nem a külsőnk az, ami nagyon isteni. Istennek nincsen teste, tehát nem lehet azt mondani, hogy úgy néz ki, mint egy ember, akkor valószínűleg ez a kép és hasonlatosság, ez valami mást jelent. Az egy teljesen más kérdés, hogy az angyalok azok általában emberi ábrázatban jelentek meg az emberek előtt, valószínűleg azért, hogy beszélni tudjanak vele. Úgy látom, hogy szellemileg hasonlít az ember Istenre. És milyen Isten? Isten egy szuverén lény, aki döntéseket hozhat, és kormányozza a saját életét. És azt tesz, amit akar. Az ember ehhez hasonló. Na de, mi lenne, hogyha nincsen olyan helyzet, amiben dönthetünk? Ha nincsen olyan helyzet, amiben valódi, súlyos és következményekkel járó döntéseket hozhatunk, akkor nem tudunk olyanok lenni ebben az értelemben, mint Isten. Nem lehetséges, hogy valódi döntéseket hozzunk, hogyha annak nincs tétje. Én úgy látom, hogy Isten egy nagyon fontos lehetőséget adott az embernek ezzel a fával, a döntés lehetőségét. És pedig a lehető legnehezebb és legkockázatosabb helyzetben adta meg a döntés lehetőségét, dönthet az ember az élete és a halála felől. Dönthet az ember a jó és a rossz felől. És érdekes, hogy az eredendő bűn pont ebben áll, hogy az ember dönt a jó és a rossz felől. Nem véletlen az, hogy a jó és gonosz tudásának a fája a neve ennek a fának. Isten tulajdonképpen egy nagyon különleges lényt akar teremteni, egy olyan lényt, amely nem önmaga, és nem egy automata. Tehát abban az esetben, ha nem lenne döntési lehetőségünk, akkor tulajdonképpen nem lennénk sokkal több, mint egy jó programozott robot, amelyik arra van csinálva, hogy járjon az édenkertben, és örüljön mindennek, amit kap. Ez azért nem kis dolog, tehát szívesen vállalnánk ezt a szerepet, de Isten azt mondja, hogy nem, ennél fontosabb az ember kap döntési lehetőséget is. A legfontosabb dologban is kap döntési lehetőséget is, pedig abban, hogy Isten ellen döntsünk. Ez egy nagyon, nagyon kockázatos és nagyon, nagyon nehéz lehetőség. Gondoljuk meg, hogy amikor a gyerekeinket neveljük, akkor amíg kicsik, addig nem nagyon adunk ilyen döntési lehetőséget nekik, mert úgy gondoljuk, hogy nem képesek ezt a felelősséget elviselni. De hogy egyre nagyobbak, azzal válik felnőtt és válik le egy gyerek a szüleiről, hogy egyre több döntési lehetőséget kap, és egyre többször kapja meg azt a lehetőséget, hogy elutasítsa az ő szüleit. Elutasíthatja azt, amit a szülei mondanak neki, elutasíthatja azt a tanácsot, amit adnak neki. Az a szülő, aki ezt a szabadságot nem adja meg a gyerekének, megnyomorítja a gyerekét hosszú távon. Isten nem akarta az embereket megnyomorítani. Felnőttnek lettünk teremtve. Tehát ellentétben azzal, ahogy gondolnánk, hogy az, hogyha valaki széles mosolyjal az arcán járkál egy kertben, és mindenre megvan, az egy olyan gyereklét, ez egyébként úgy nagyjából igaz. A felnőttség az abban állt az édenben, az igazi felelős felnőttség, hogy ott volt a fa, és lehetett dönteni. És az embernek minden nap lehetett dönteni, hogy eszem arról a fáról, vagy nem eszem arról a fáról. És ma is így élünk, hogy minden nap dönthetünk, hogy a jót, vagy a gonoszt választjuk. Mert akkor Ádám úgy döntött, hogy ezt a döntést ő mindig és minden nap meg akarja hozni. Akkor egy nagyon egyszerű lehetősége volt, egyszer lehet enni a fáról, vagy nem enni a fáról, ma egy kicsit bonyolultabb a lehetőségünk, minden nap meg kell hoznunk ezt a döntést, mert akkor az emberiség úgy döntött, hogy a jót és a gonoszt én akarom tudni. És ettől kezdve nem lehetőségünk a jó és gonosz közötti választás, hanem kötelességünk és kényszerpálya a jó és gonosz közötti választás. Mindig választanunk kell. És Isten erre a választásra hív fel, ő tanácsot ad, Emlékeztek, mikor Izrael népé felvonultatta Garizim és Ebál hegyére, és elmondta nekik azt, hogy elétek beadtam az áldást és az átkot. És elmondja, az áldás az ilyen, az átok az ilyen. És akkor azt mondja, válaszd azért az életet. Előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet. És ez egy tanács. Figyeljük meg, hogy Isten tulajdonképpen a lehetőséget erre a választásra az Édenben adta meg. És ettől az ember nagyon különleges lesz, mert döntési szabadsága van. Ráadásul nem egy olyan döntési szabadság, hogy nem tudjuk, hogy mi a következmény. Az igazi szabadság az nem abból áll, hogy az ember dönthet. Az igazi szabadság abból áll, hogy olyan lehetőségek között dönthet, amiket ismer. És amiknek a következményeit is ismeri. Isten világosan megmondta. Lehet enni arról a fáról, vagy nem lehet enni arról a fáról. Ha nem eszel arról a fáról, minden marad a régiben, és olyan lesz, amit ismersz. Itt az Éden az fog teremni, minden nap tudunk találkozni, és úgy lesz jó, ahogy eddig volt. De ha eszel arról a fáról, akkor meghalsz. Világos beszéd, nem? Az ember választhat az élet és a halál között. És Isten megadta ezt a választási lehetőséget. És Isten megengedte, hogy ellene döntsünk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember önként szereti Istent, ha szereti Istent. És nem pedig kényszerből. Ha belegondolunk, ez egy rettenetesen nagy lehetőség, és ez egy nagyon nagy felelősség is. Ez az, amikor azt szoktuk mondani, hogy szabad akarata van az embernek. Tulajdonképpen itt egy kis zárójeles megjegyzést azért tennék, hogy nincs azért teljesen szabad akaratunk. A szabad akaratunk az bizonyos szempontból korlátozott. Gondoljunk bele, hogy vajon én szabad akaratomban dönthetek-e arról, hogy operaénekes leszek, vagy nem. Hát, nem nagyon dönthetek, mert a képességeim igen erősen behatárolnak. Tehát, tulajdonképpen az opera énekesség, mint lehetőség nincsen meg számomra, legalábbis nem reális. Nem tudok azt dönteni. Képességeink behatárolnak. A körülményeink behatárolnak. Ugye hiába akarnék Forma 1-es autóversenyző lenni, nem születtem elég gazdag családba hozzá, illetve most már ki is öregettem a pályáról. Tehát a körülményeink azok szintén behatárolnak. És van még egy harmadik terület, ami nem annyira nyilvánvaló, és nem annyira emberi, hogy Istennek van egy szuverén akarata, ami szintén korlátoz minket, nem feltétlenül látható módon, mert ugye Isten megtehet bármit. Most két olyan lény, aki megtehet bármit, az nem fér meg egy világban. Tehát, hogyha az ember is megtehet bármit, és dönthet bármit, és Isten is megtehet bármit, és dönthet bármit, akkor ez logikai ellentmondás, mert mi van, hogyha ellenkezőt döntenek. Ezért aztán Isten szuverén akarata és az ő szabadsága korlátozza a mi szabadságunkat. Nem tehetünk meg bármit, mondhatjuk azt Istennek, hogy én nem engedelmeskedem, én ezt nem csinálom, amit te akarsz, hogy csináljak, ez az én szabad döntésem. De hogy Isten mást hogyan fog felhasználni arra, hogy elérje, amit ő akar, azt már én nem tudom befolyásolni. És Istennek van olyan akarata, ami ellen nem tudunk semmit tenni. Ebből látszik az, hogy a mi szabad akaratunk az bár nagyon széles, de korlátozott. Ami az érdekes ebben a történetben, hogy ez a korlátozás, ez nem terjed ki arra, hogy elutasítsuk Istent. Ami azért érdekes, mert tulajdonképpen kis dolgokban korlátozva vagyunk. Az azért, hogy a világ folyására nézve, hogy többé-kevésbé mindegy, hogy én operaénekes vagyok, vagy nem, nem? Hát egyel több vagy kevesebb. Na de az, hogy én elfogadom Istent, vagy elutasítom őt, az én életemre nézve egy sarkalatos döntés. És tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten bizonyos kisebb dolgokban korlátoz minket, de semmiképp nem korlátoz minket abban, hogy őt elfogadjuk, vagy elutasítsuk. És ha vele gondolunk, ez egy nagyon bátor lépés Istentől. Hát, hogyha mindenki magában néz, úgy látja, hogy nem vagyok teljesen a topon. Szóval ilyen nagy horderejű kérdések meghozásában lehet, hogy azért elég kicsi vagyok. Maga az emberiség, amekkora bölcsességről a utóbbi néhány ezer évben bizonyságot tett, hát az azért nem olyan sok. És akkor rábízunk egy ilyen nagy döntést. Isten rábízta az emberre azt a döntést, hogy én létrehoztalak, megcsináltam a szupervilágot neked, és akkor most te ezt nyugodtan félresöpörheted, mondhatod, hogy nem kell a teremtő, nem kell ez a jó világ. Nekem egy másik kell. És ezt a döntési lehetőséget igenis meghagyta nekünk Isten, és egy igen nagy szabadságot adott az embernek. Már tudom, hogy keresztény körökben ez szitok szónak számít, de ez egy nagyon liberális gondolat. Tehát én úgy látom, hogy a liberalizmus az Istentől indult el, aztán, hogy hova jutott, az egy másik kérdés. De Isten egy nagyon szabad világba helyezte az embert, úgy, hogy akár őt magát is el lehet utasítani, őt magát is vissza lehet utasítani az ő összes ajándékával együtt. Ez azért hozzátartozik, még zárójelben mondom, hogy ehhez a szabadsághoz hozzátartozik a következmények ismerete is. És Isten ezt is világosan megmondta. A szabad döntés a következmények ismeretével hozható meg, és ezt a lehetőséget is megadta Isten nekünk. Most akkor nézzük, hogy mi is ez az eredendő bűn, amit elkövetett az emberiség. Azért mondom, hogy az emberiség, mert hogy tulajdonképpen mi ott képviselők útján szerepeltünk csak. Ádám és Éva képviselt minket. Valószínűleg elég jó. Tehát, hogyha belegondolunk abban, hogyha bárki azt mondja, hogy én sokkal jobb lettem volna, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni róla, hogy tényleg. Ha én lettem volna ott, akkor én nem próbálom meg. Na jó, lehet, hogy nem az első évben. Na de a 150-edik? 150 évig kibírtam volna. És a 915-edik? Akkor mondjuk a második kedden nagyon szép a gyümölcs. Tehát nem hiszem, hogy ők rosszul képviseltek ott minket. Én nem álltam volna meg jobban a helyemet valószínűleg. Ott, mint képviselők, jelen voltak és hoztak egy döntést, tulajdonképpen a mi nevünkben is. Miről is van szó tehát? Mi ez a döntés, amit hozott tulajdonképpen az ember? A fának a neve az, hogy a jó és gonosz tudásának a fája. Most ebből felvetődik az a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen az a bűn, hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a gonosz? Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az a kérdés, hogy ki döntse el, hogy mi a jó és mi a gonosz. Ugye a jó és gonosz tudásának a fája, azt nyugodtan fogalmazhatjuk úgy, hogy a jó és gonosz ismeretének fája. Az ember akkor még nem ismerte a gonoszságot. Akkor még az ember nem járt a rossz úton. Isten azt mondta neki, hogy ezek a jók, erre menjen. És nem foglalkozott azzal az ember, hogy akkor elmenjen másfelé. Nem ismerte a gonoszt. És nem döntött még a gonosz irányába. Honnan tudta akkor tehát az ember, hogy mit kell csinálni, hogyan kell járni, mi az ő feladata? Ezt Istentől tudta meg. Az, hogy mi a jó és mi a rossz, azt Isten döntött el. Tulajdonképpen nagyon egyenlőtlen volt a dolog, mert a jó a minden, és a gonosz arról az egyetlen fáról való evés. Hihetetlen egyszerű a szituáció. Ha ilyen egyszerű lenne most az életünk, akkor az sokkal könnyebben járható lenne. Feladatot is adott az embernek, azt mondta, hogy művelje és őrizze a kertet. Tehát nem arról van szó, hogy az ember unatkozott és üldögélt a tilalmas fa alatt, hanem volt feladata, kellett mit csinálnia, Isten ezt megmondta neki, Tulajdonképpen az ember ezzel a dologgal, hogy eszik arról a fáról, ami tilos, magához ragadja annak a jogát, hogy eldöntse, hogy mi a jó és mi a rossz. És pedig olyan módon döntse el, hogy függetlenül Istentől. Tehát Isten azt mondta, hogy minden jó itt, kivéve az, hogy eszel arról a fáról. Az ember meg azt mondja, hogy nem. Én azt gondolom, hogy az is jó, hogyha eszem arról a fáról. És azt a döntési lehetőséget vonja magához az ember, hogy eldöntse, hogy mi a jó, és mi a rossz. És nagyon fontos látni azt, hogy ez a döntés, ez egyben Istennek az elhagyását is jelenti. Madács ezt nagyon jól fogalmazza meg a harmadik színben, mond egy mondatot. Ádám, miután kiűzték a paradicsomból, ezt mondja Istenről: érzem, hogy Isten, amint elhagyott, üres késsel taszítva a magányba, elhagytam én is. Önmagam levéken Istenemmé, és amit kivívok, méltán enyém. Ebben az állapotban vagyunk, önmagunk Istenünké váltunk, én döntöm el, mi a jó és mi a gonosz. És akkor ebből következik minden, következik az, amit itt Ádám mond, hogy amit kivívok, méltán enyém, ami az enyém, azt én csináltam, én vagyok rá büszke, senkinek semmi köze hozzá. Különösen Istennek nem. Ennek az az alapja, hogy én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Érdekes egyébként, hogy a mai posztmodern gondolkodás még egy lépéssel tovább megy. Tehát eddig tulajdonképpen az emberiség azt mondta, hogy hát ami jó és ami gonosz, azt én döntöm el. Most egy picit tovább lépünk. Most az aktuális korszellem azt mondja, hogy ami igaz és ami hamis, azt is én döntöm el. Tehát az emberiség az Édenben elvetette az abszolút jó és az abszolút gonosznak az elvét. Az abszolút jót és abszolút gonoszt azt Isten tudja megmondani, tőle származik. A 20. század végi ember az kezdi elvetni az abszolút igazságnak a gondolatát is. Az az igaz, amit én igaznak tartok. Ez azt gondolom, hogy abból a szempontból egy veszélyes gondolat, hogy egyre távolabb visz minket az abszolút jó és abszolút rossz gondolatától. Persze attól, mert az ember amit gondol, attól még az igazság nem változik meg. Nagyon fontos látnunk, hogy Isten gondolata teremtő gondolat, az ember gondolata nem teremtő gondolat. Tehát hiába gondolom én azt az igazságról, hogy az nem igaz, attól még igaz marad. Hiába gondolom a rosszról, hogy az jó, attól még rossz marad. Tehát a mi gondolataink nem változtatják meg a világot. Ellentétben Isten gondolataival, amelyek képes megváltoztatni a világot. És úgy, hogy létre tudta hozni, úgy Krisztusban elkezdte helyreállítani a világot Isten. Mert hogy az ő gondolata az ilyen értelemben is teremtő gondolat. Vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy hogyan jutottunk ebbe az állapotba. Miért döntött az ember úgy, hogy választja a rosszat a jó helyet? A legritkább eset az, hogy valakinek megvan mindene, minden finom étel előtte van, van egy, amire azt mondták, hogy rettenetesen rossz és keserű. Akkor az viszonylag ritkán kóstolja meg az ember azt magától. Nyilván kíváncsiságból előbb-utóbb azért próbálkozik, de itt volt egy másik aktív szereplő is, ez pedig a kísértő, a sátán, aki igyekezett rávenni az embereket arra, hogy megtegyék a rosszat, és egyenek a fáról. Nagyon érdekes a módszer, azért érdemes a módszert tanulmányozni, mert nagyon hatékony, és ma is használatos. Tehát könnyen fel tudjuk ismerni az életünkbe, hogyha előjön. Egy nagyon érdekes bevezetéssel kezdi a kígyó, mert egy kérdést tesz fel. Ez egy nagyon érdekes, hamis kérdés. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? A, az ige sok helyen az ördögöt a hazugság atyának nevezi. Ez egy fantasztikusan jó hazugság. Ugye szoktuk mondani Magyarországon azt, hogy akkor is hazudik, ha kérdez. Na most ez egy tipikus olyan dolog, ami akkor is hazudik, ha kérdez. Úgy kérdez, hogy abban benne van egy hamis állítás. Tényleg azt mondta? Ó, micsoda Isten. Tényleg azt mondta? És ezt az első trükköt ezt még Éva elég jól visszaveri. Azt mondja, nem azt mondta. Csak arról nem szabad. Mire volt akkor ez a kérdés? Ez egy nagyon könnyen visszaverhető kérdés, nem? Csak ugyanazt mondta. Á, dehogy, hát eszünk, nem? Csak nem mondhatta ezt. A kérdésnek nem is az a célja, hogy az ember itt elbukjon. Hát az egy teljes bolondság lenne, ha erre Éva azt válaszolja, hogy tényleg ezt mondta. Hát abból él, hogy nem ezt mondta. A kérdés célja az, hogy ráterelje a figyelmet arra a fára. Mert mi fog történni? Nem a sátán mondja ki a tilalmat, Éva mondja ki. Vele mondatja ki azt, hogy nekem valamit tilos. Ja, mennyivel kívánatosabb dolog az, hogyha valami tilos? Hogyha én magam mondom, hogy az tilos, akkor még inkább vágyhatok rá. Így ráirányítja a figyelmét arra, hogy na az a tilos, na arra figyeljünk. Semmi más nem számít, csak az számít. Milyen sokszor van az, hogy az embernek amilyen megvan, az természetesnek veszi. Amilyen nincs meg, azután meg vágyakozik. Miért? Mert a világ az nagyon ügyesen ráirányítja a figyelmet. Ha megnézzük a reklámokat, ott mindenféle dolgokra fölhívják a figyelmünket. Ha ilyen autód lesz, na bezzeg, akkor fogsz tetszeni a nőknek. Ha magadra kened ezt a akármicsodát, akkor 17,5%-kal fiatalabbnak fogsz kinézni. És még hasonló csodás hazugságokra hívja fel a figyelmet. Bizonyos termékekre a reklám. Ja, miről van szó? Rá kell irányítani a figyelmet. És amikor már megragadtuk a figyelmet, az előadóknak egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, hogy megragadják a figyelmet. Nekem nagyon egyszerű dolgom van, mert mielőtt ide följövök, előttem valaki itt megragadja a hallgatóság figyelmét, és gyorsan átadja nekem. De a sátán ezt igen jól csinálta, föltette egy kérdést, amire nagyon könnyű válaszolni, és már is ráirányította a figyelmét az embernek. Arra, amiről ő akar beszélni. És aztán következik egy teljesen világos, és igen egyszerű, könnyen érthető hazugság. De hogy haltok meg? Csak olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Nézzétek meg, tulajdonképpen arról van szó, hogy világos volt a döntési helyzet. Dönthetsz így vagy úgy, a következmény ez. Ennek a döntési szabadságnak a lerombolása azzal kezdődik, hogy a következményt elvesszük. Azt mondjuk, de hogy haltok meg? Úgy döntesz, hogy akarsz. Elvesszük a következményt, vagy legalábbis letagadja a sátán, és utána azt mondja, hogy viszont mennyivel jobb lesz neked. Tudni fogod a jót és a gonoszt, olyan leszel, mint az Isten. És bizonyos szempontból igaza van. Ha megnézzük, a féligazságok, vagy a igazságba csomagolt hazugságok, azok könnyebben lenyelhetők. Ugye a keserű tablettát azt ilyen cukorba csomagolják, és akkor azt a kedves beteg lenyeli. Ez történik itt is. Azt mondja, olyan leszel, mint az Isten, tudni fogod a jót és a gonoszt. Ez bizonyos szempontból igaz. Miért? Mert eddig kidöntött a jóról és a gonoszról? Isten. Ez egy isteni tulajdonság, hogy ismeri a jót is és a gonoszt is, és tud dönteni a jó és a gonosz között. Az embernek ez eddig nem kellett. Más kérdés, hogy később se kellett volna, mert keményen a torkunkon akadt ez a kérdés, de valóban Istennek egy tulajdonságát lehetett ezzel megszerezni. Csak az a kérdés, hogy kellett-e nekünk ez? Vagy pedig ez egy mérgező tudás olyan szempontból, hogy kihat ránk? És aztán ettől kezdve nem kellett többet csinálni. Elég volt hagyni, hogy az ember maga működjön. Mit látunk is, hogy Éva megnézi a fát, és azt mondja, hogy szép a gyümölcs. Jó az eled erre. Ezen elgondolkodtam, hogy ezt honnan tudta. Hát még sose evett belőle. Tiszta naivság, nem? Hát ha valaki megy egy erdőbe, lát egy nagyon szép gombát, olyan piros és fehér pettyek vannak a tetején, és azt mondja, hogy szép a gomba, jó az eledelre. A légyűrő galóca nem annyira jó az eledelre, de szép. Tehát itt tulajdonképpen Éva egy hatalmas tévedésbe esett, látott egy szép gyümölcsöt, amiért még nem evett, és azt mondja, hogy hát ezt meg kéne enni. Mikor Isten megmondta róla, hogy meghalsz, ha nem. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha egy nagy betűkkel rá lenne írva minden mérges gombára, hogy mérges gomba. És akkor az ember azt mondja, hogy te szép. A másik pedig az, hogy különlegességet nyújt. Különleges leszek, más leszek, bölcs leszek. De vajon bölcsességet nyert vele? Éva. Én azt gondolom, hogy nem. Az emberiség ezzel nem bölcsességet nyert, hanem egy hatalmas terhet, amihez nincs meg a bölcsessége. Itt is szeretnék egy költői eszközzel élni. Az ember tragédiájából szeretnék megint felolvasni néhány sort. Nem azért, mert rettenetesen igaz, hanem azért, mert nagyon jól eltalálja azt, hogy miről szól az ember. Lucifer mondja az utolsó színben, miért is kezdtem az emberrel nagyobb, ki sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe, vaksárra nagy. Tulajdonképpen arról van szó, hogy magunkra vállaltunk egy olyan feladatot, hogy a jóról és gonoszról nekem kell dönteni, amire nem vagyunk elegek. Ez az, amit úgy fogalmazna egy madás, hogy tudásra törpe, vaksárra nagy. Kevesek vagyunk ahhoz, hogy tudjuk a jót és a gonoszt. Nem vagyunk képesek felfogni az összes következményt. Nem vagyunk képesek dönteni. Csak magunkra vállaltuk a felelősséget, hogy most pedig én fogok dönteni. És ebben benne van az, hogy rosszul döntünk. És ennek aztán következményei vannak. Részben következményei vannak Istentől, amit ott a büntetések között felsorolva olvasunk, de van természetes következménye is ennek. Egy nagyon érdekes természetes következmény. Rögtön a legelső dolog, amiben jó és rosszról kellett dönteni, a Ádám és Éva rosszul látta a helyzetet. Mert ugye mi történt? Azt mondja, hogy megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggattak, ezért össze körülkötőket csináltak maguknak. Most mi történt? Hirtelen másnak látták a világot. Hát ugye, ha az embernek nem kell dönteni, és tudom, hogy azok, amiben én járok, azok jók, az egészen más szituáció, mint hogyha hát dönteni kell ebben, meg dönteni kell abban, és hát nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Hirtelen körülnéztek, és azt mondták, hogy te jó ég, hát én meztelen vagyok. És erre rögtön milyen következtetés mondtak le? Hát, hogy ez rossz. Na de ez objektíve rossz volt. Hát Isten nem úgy teremtette őket. Az Isten így teremtette őket, és Isten azt mondta erre, hogy jó. Tehát objektíven az, hogy az embernek ott nem volt ruhája, ez nem volt rossz. És mégis rossznak látták. És erre elkezdtek megoldást keresni. Hát bizonyos szempontból racionális a megoldás, mert a fügefának jó nagy levelei vannak. Na de hát azért úgy lássuk be, hogy ilyen összeerősített fügefa levelek, az nem tökéletes ruházat. Tehát sikerült rögtön az elején egy tévedésbe esniük, nem a meztelenséggel van baj. És azt, hogy az ember hogy néz ki, hát az olyan. Hanem egyszer csak rossznak látták, és próbáltak megoldást keresni rá, és találtak rá egy meglehetősen rossz megoldást. És addig, amíg eddig a dolgok jól működtek, most elkezdtek rosszul működni, és megoldást kellett keresni az embernek, ráadásul rosszat talált. Miért? Mert nem jót lát. Nem jól látja a helyzetét. Érdekes egyébként, hogy miért láthatták rossznak azt, hogy ők mezítelenek. Hát ha eddig jó volt, valószínűleg nem fáztak. Most se fáztak jobban. Úgy látom, hogy ez valamiféle kivetítése a történteknek. Eddig bármit el lehetett mondani. Bármit ki lehetett mutatni. Nem volt olyan dolog, ami miatt félni kellene. Nem kell semmit eltakarni se egymás elől, se Isten elől. Most hirtelen el kell takarni valamit Isten elől, mert hogy azt tették, amit ő nem akar. És ráadásul veszélyes útra léptek. Nagyon érdekes, hogy a sátán a bűnbeesés után tökéletesen eltűnik. Tehát nem látjuk azt, hogy ott biztatná őket, hogy hát jó tettétek, hát milyen jó, na tessék, most bölcsek vagytok. Azt mondja, én most már visszavonul, most már hagyja őket fölni a levükbe, most már nyugodtan láthatják azt, hogy mit csináltak. Ez egyébként egy igen jó módszere a sátánnak, hogy addig kívánatos a bűn, amíg el nem követi az ember, utána már hirtelen a másik oldalon találja magát a sátán, és azt mondja, hogy hát ilyen randa fekete disznó dolgot aztán már senki nem tesz. És akkor benne vagyunk a slamasztikában, mert hogy még csak élvezni se tudjuk a bűnt. És ez történt Ádámmal és Évával is. El kellett rejteni valamit, Isten éppen nem volt ott, és ez egy kivetítés. Akkor el kell rejteni magamat. Akkor fel kell öltöznöm, hát látnak engem. És az, hogy Isten elől el kell rejteni a belsőt, annak egy kivetített megjelenése az, hogy el kell rejteni a testét az embernek. Aztán későbbiekben ez megmaradt érdekes, hogy Isten sem mondta azt nekik, hogy hát ne hülyéskedjetek, hát nem kell fölöltözni, hát nincs itt hideg, hanem ehelyett csinált nekik ruhát. Mert már nem érezték jól magukat abban az állapotban, ahogy Isten teremtette őket. Már nem érezték jól magukat úgy, hogy nem takarják el magukat. Már nem tudtak élni a jóval. Milyen érdekes, hogy az ember azért, mert választja a rosszat, nem tud élni a jóval. És a gonosznak a választása az egyben a jónak az elutasítását is jelenti, és annak a következményeit is. Ádámnak és Évának tökéletesen jó volt ruha nélkül. És ettől kezdve már nem lehetett nekik nem lehetett jó ruha nélkül, és Istennek össze kellett rakni egy bőrruhát, hogy el tudják viselni a létet. És ne kelljen rosszul érezniük magukat. És ugye teljesen világos, hogy a félelem az azáltal jött be, hogy Istentől félni kell, hogy elkövették és választották a rosszat. Tehát ez az egyik következmény. És nagyon érdekes, hogy milyen más következményei vannak. Van még egy természetes következmény, elkezd az ember félni Istentől. Az elején mondtam ezt a szuper idilli képet, hogy Isten minden délután, amikor olyan kellemes az idő, akkor megjelenik egy jó helyen, és lehet vele találkozni. Milyen klassz lenne, nem? Mondjuk lenne egy étterem, ahol el lehet menni, és akkor ott Istennel együtt vacsorázni. És akkor, vagy mindenkinek lenne egy olyan szobája, ahol lehet tudni, hogy együtt lehet lenni, és beszélgetni lehet Istennel. Van egyébként ilyen szobája az embernek, csak nem mindig megy oda. De nem ez a lényeg. Eddig jó volt, és akkor most, mikor megjelent Isten, ugyanúgy meghallotta az ember a hangját, puf, elbújt. Miért? Mert rejtegetni valónk van Isten előtt. És aztán Isten előhívja. Nekem nagyon tetszik ez a gesztus Istentől. Tudta ő azt, hogy mi történt? Hát hogy ne tudta volna. Tudta, hogy hol az ember? Hogy ne tudta volna. Tudta, hogy bűnt követette? Hát azt is tudta. És ennek ellenére oda megy a kertben, és azt mondja, hogy hol vagy? Lehetőséget ad az embernek, hogy előjöjjön. Lehetőség van arra, hogy elmondja, hogy hát rosszat tettem. De az ember inkább elbújt. És akkor mi az indok? Hát miért bújtál el? Hallottam a szavadat a kertben. Hát eddig is hallotta, nem? Akkor nem bújt el, hanem előjött. És rájöttem, hogy mesztelen vagyok. És erre Isten rögtön látja, hogy és ki mondta azt neked? Ki mondta azt neked, hogy az rossz? Ki mondta azt neked, hogy rossz dolog úgy lenni? Talán ettél arról a fáról? És megint megvan a lehetőség, hogy az ember azt mondja, hogy igen, ettem. Az ember azt mondja, hogy igen, ettem, de a feleségem volt. Nagyon érdekes egyébként a gondolat, csak egy egyetlen gondolattal. Nem csak azt mondja, hogy a feleségem volt, hanem az asszony, akit mellém adtál. Ő adott nekem arról a fáról, és úgy ettem. Nem csak, hogy az asszony hibás, hanem Isten hibás. Hogy adhattál mellém olyan hibás asszonyt, hogy ad nekem a fáról? Ez azóta is csináljuk, nem? Azért teszem ezt, mert olyan körülmények között élek, azért vagyok ilyen, mert ilyennek születtem. Nekem ezek a kedvenc bűneim azért, mert ilyennek teremtettél. Ki a hibás? Hát nyilvánvalóan Isten, nem? És akkor jó, rátoljuk a felelősséget, és akkor mi már kevésbé vagyunk felelősek. És aztán az asszony rátolja a felelősséget a kígyóra, és aztán Isten meg kiosztja mindenkinek a reszortját. És figyeljétek meg, hogy a felelősség áttolása, azt Isten nem utasítja el teljes egészében. Mert tény, hogy felelős volt Éva? Tény. Tény, hogy felelős volt a kígyó? Tény. Csak erre nem lehet hivatkozni. Tehát attól, mert valaki más is felelős, attól még az én felelősségemet nem csökkenti. Ez a nagy tévedésünk egyébként, hogyha mutatok valami rosszat a környezetemben, akkor az én felelősségem kisebb lesz. Hazajön a gyermek, és azt mondja, hogy 2-est kaptam a dolgozatra. És akkor ez rossz? Hát rossz. Igen, de volt 12-1-es. És akkor ez mit jelent? Akkor most ettől jó lett? Hát egy picikét jó, mert hát ugye legalább nem 1-es. És akkor a szülő egy kicsit lenyugszik. Na jó, azt nem mondja, hogy volt még 8-5-ös is, de oké, azok is voltak. Azok nem számítanak. De miről van szó tulajdonképpen? Arról, hogy másoknak a gonoszságával próbálunk takarózni. Hát az minket nem takar el. Jó, ő is majd megkapja magáét. Kígyó is megkapta magáét, az asszony is megkapta magáét, de Ádám is megkapta magáét. Mindenki megkapta, amit Isten kiszabott rá. Máig egyébként így van, tehát máig fájdalommal szülnek az asszonyok, máig eredménytelenül dolgozik az ember. Zárójeles megjegyzés. Nem a munka a büntetés. Tehát már a bűnbeesés előtt azt mondta Isten az embernek, hogy őrizze és művelje a kertet. Nem a munka a büntetés, hanem az eredménytelen és fáradtságos munka. Tehát addig, amíg az ember nem esett bűnbe, addig dolgozott és megvolt annak az eredménye, és örömmel csinálta. Jöttek hozzá az állatok, elnevezte, örömmel csinálta a dolgát, és eredménye volt. Bűnbeesés után fáradtsággal csinálja a dolgát, és nincs eredménye. Vagy legalábbis igen erősen korlátozott eredménye van. És az az érdekes, hogy maga Isten gondoskodott utána róluk. Amit már említettem, hogy nem csak azt tette Isten, hogy megbüntette őket. Igen, megbüntette, elmondta, hogy ezek a következmények. Hanem utána még gondoskodott is róluk. Adott nekik ruhát. Mert azt mondja, hogy most már olyan szerencsétlen helyzetbe kerültetek, hogy gondoskodni kell rólatok. Most már nem tudtok abba a jó helyzetben lenni, amiben teremtettelek titeket, most már ruhára van szükségetek, akkor megkapjátok a ruhát. És ebben én Istennek egy nagy kegyelmét látom, hogy nem csak arról van szó, hogy gondoskodott megváltóról, aki helyre tudja állítani a kapcsolatot vele, hanem gondoskodik az emberről akkor is, amikor belemegy valami butaságba az ő maga feje után, és ettől veszít valamit. De akkor már abban a helyzetben van, hogy nincs meg neki a jó. És akkor Isten azt mondja, hogy jó, akkor most ebben a helyzetben, amiben vagy, ebben fogok utána nyúlni és gondoskodni rólad. Van még egy gondolat, ami nekem nagyon érdekes volt. Minden temetésen szinte elhangzik ez a gondolat. A 19. vers, orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porlá leszel. Érdekes ez a gondolat, hogy azt olvastuk előtte az emberről, hogy Isten képére lett teremtve. És az, hogy porból van, az egy teljesen mellékes dolog. Az a lényeg, hogy Isten képére van teremtve. És akkor most Isten arra hívja fel az ember figyelmét, hogy te por vagy. A te lényeged a por. És egy rövid ideig itt működsz meg úgy nézel ki, mint Isten képe, de most már nem az Isten képűségünk az, ami a fő jellemző. Azt mondja, hogy porrá lettél. És porrá leszel. Hogy megromlott a mi Isten képűségünk azáltal, hogy döntöttünk. És ez a nagy hazugság, amit a sátán mondott, hogy olyan leszel, mint az Isten. És valójában az történt, hogy kicsit olyanok lettünk, mint az Isten. Döntenünk kell a jó és a gonosz felől. De közben nagyon olyanok lettünk, mint amilyen nem Isten. Az Isten képűségünk megromlott. Most már nem vagyunk hűképei Istennek. Azt mondja Isten róla, hogy íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy, jót és gonoszt tudva. Nem tudom igazán a közülünk egy alatt mit értett. Kétféleképpen is lehet értelmezni. Az egyik az, hogy hát itt a mennyben a lények azok tudják, hogy mi a jó és mi a gonosz. Nem választják a rosszat, de tisztában vannak vele. Van egy másik magyarázat, hogy ki lehet az a közülünk egy. Ki volt a mennyei lények közül, akire nyugodtan lehet azt mondani, hogy hát közülünk egy. Általában kevés olyan mennyei lény van, akinek a nevét ismerjük. Van azért néhány. De van egy, aki nagyon különböző. A nagyon különböző az a sátán. Lehet, hogy Isten erre célzott. Az ember olyanná vált, mint közülünk az az egy, aki már nincs közöttünk. Nem biztos, hogy pont erre gondolt, így is lehet értelmezni ezt a mondatot. És sok igazság van benne, mert valóban az ember tudja a jót és a gonoszt, és választotta a gonoszt. A mennyei lények tudják a jót és a gonoszt, és választották a jót. És a sátán tudja a jót és a gonoszt, és választotta a gonoszt. És akkor most olyanná vált az ember, mint az az egy, aki a gonoszt választotta. Fontos tehát látnunk azt újra, hogy az, hogy az embernek döntési lehetősége van, ez egy hatalmas lehetőség Istentől. Ezt Isten adta nekünk, és akkor, amikor választottuk a gonoszt, akkor sajnos azt is választottuk, hogy és ezt a döntést folyton meg kell hoznunk, minden alkalommal meg kell hoznunk. És azt is látjuk, hogy kevesek vagyunk hozzá. Tehát csak akkor tudjuk ezt a döntést jól meghozni, és választani a jót, hogyha ebben Istentől segítséget kapunk. És Isten gondoskodik rólunk, gondoskodott Ádámról és Éváról, és most gondoskodik rólunk, abban, hogy adott megváltót, aki az eredendő bűn következménye alól fel tud minket menteni, és adta a Szent Lelkét, aki tanácsol minket, hogy a jót választjuk. Nem kerültünk vissza az eredeti állapotba, de adott egy megoldást. Tehát úgy, ahogy a fügefa levelek összevarrása, az elégtelen megoldása a ruhára, úgy az a ruha, amit adott Isten a bőrbe, az elégséges megoldás a ruhára. Nem jobb, mint az eredeti állapot. Ugye az ideális az volt, hogy nincs szükség rá. De most szükség van rá. És Isten adott egy megoldást Krisztusban arra, hogy mi élni tudjunk. És ez egy isteni és működő megoldás. Viszont ezt választanunk kell. Ugyanúgy választanunk kell, ahogy a választási lehetőséget megadta Isten az Édenben, ugyanúgy ma is választási lehetőségünk van, ugyanúgy, ahogy akkor Ádám az élet és a halál között választott, úgy ma is az élet és a halál között választunk. És ugyanúgy, ahogy akkor szabadsága volt a halált választani, ma is szabadságunk van a halált választani. A szabadságunk nem csökkent, a felelősségünk nem csökkent, a helyzetünk egy picit rosszabb lett. Mert hogy addig, amíg Ádám a jóba született bele, és ha nem csinál semmit, akkor megmarad a jóban, addig mi halálba születünk bele, és ha nem csinálunk semmit, megmaradunk abban. Tehát nem marad következmény nélkül, hogy az emberiség eltolta, de a választási lehetőségünk sem veszett el. Adja Isten azt, hogy ezt világosan felmérjük, világosan lássuk, és utána meg tudjuk hozni ezt a döntést. Mert hogy ma az emberiség kényszerpályán van, olyan kényszerpályán, ahonnan egy döntéssel tud kijönni. Egy olyan döntéssel, ami hasonló, mint amit hozott Ádám. De van lehetőség ugyanúgy egy másik pályára állni. Imádkozzunk együtt. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te vagy a megoldás, és valóban van lehetőségünk döntésre. Hálát adok azért, mert felelősnek teremtett minket Isten, és döntésképesnek teremtett. Még akkor is, hogyha ez a döntésképesség, ez gyakran teher és nehézség. Kérlek, segíts nekünk valóban bölcsen dönteni, és felismerni a döntéseink következményét. Amen.